Folytatódik az aréna, folytatjuk a beszélgetést Básti Juli színművésszel. Arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen az éveknek milyen súlyuk lehet a színészi pályán, és hogy tulajdonképpen egy folyamatos bizonyítási kényszert is rárak a színész vállaira. Azért az érdekes, hogy a díjak azért, a szakmai elismerések adnak azért valamilyen fogódzót vagy biztonságot? Mondjuk egy Kossuth díj.
Hát igen, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem számít, mert igenis számít. Tehát a szakmai elismerés az nagyon-nagyon fontos egy művésznek szerintem. Ugyanúgy közben azt is mondanom kell, hogy szintén egyre inkább nyomaszt, hogy ha kapok egy díjat, akkor még inkább tovább nő a felelősségem. És a megfelelési kényszerem, hogy akkor már tényleg most már nem ronthatok. Tehát a Kossuth díj után valóban aznap alig tudtam játszani. Szinte nem tudtam beszélni.
Aznap volt egy előadása?
Igen, vagy másnap, de nem. Aznap is volt, meg másnap is volt egyébként. Tehát egy pár napig alig tudtam köpnyelni a színpadon tényleg. Tehát annyira elveszítettem a talajt a lábamalól. Egyébként azóta már beszélgettem több kollégámmal, akik kaptak Kossuth-díjat, és velük is ez a hullámvasút, ez megtörtént. Tehát hogy az ember így zuhan lefelé, és Jézus Máriám, most már biztos máshogy néznek rám az emberek lentről, és most már még annál is jobban kell teljesítenem, mint ahogy eddig. Ezzel együtt díjat kapni az nagyon jó, mert egy pillanatra nem tart sokáig ez az öröm, tehát körülbelül egy jó fél nap, de mégiscsak az embernek azt jelenti, hogy megütögetik a vállát, és azt mondják, hogy jó van, jól csináltad, mehetsz tovább.
Tényleg ellopták a Kossuth díját?
Igen, tényleg? Egyébként igen.
Ez egy betörés volt, és igen. Otthonról elvitték?
Igen. Érdekes egyébként, az utolsó Hedda Gabler előadás éjszakája volt, és nagyon furcsa, mert a kedvenc bőrcsekimet vitték el, a futócipőmet.
Ez egy sajátos ízlésű betörő lehetett,
nem? Nem biztos, hogy férfi volt, azon gondolkoztam utána. Aha. És elvitték a sminktáskámat, amiben benne volt a két kedvenc fülbevaló, amiben végigjátszottam a három nővér előadásokat. És elvitték a Kossuth díjamat, úgyhogy fogalmam sincs.
És akkor ilyenkor lehet kérni egy másolatot, vagy egy pót?
Se jutott. Nem? Hát megvan az a mappám valahol valamelyik fiúk alján, kínos, de nem tartom elől ezek a díjaimat. Nagyon örülök nekik, de nem tartom vitrínben.
Töröcsik Mari azt mondta önről, hogy Básti Júlia férfi színész. Ez azért is érdekes, mert hát éppenséggel azt szokták mondani, hogy kétféle színész van, a színésznő és a férfi színésznő. Mert hogy lélektanát tekint, vagy az érzékenységét tekintve ez inkább ilyen női szakma, vagy női foglalkozás. Legalábbis Popper Péter egy egész könyvet írt a színészek lélektanáról, és nagyjából annak az a konklúziója, hogy a színésznő és a férfi színésznő van tulajdonképpen a pályán. Mit is jelent ez a férfi színész?
Nem tudom.
Talán azt, hogy...
Nem tudom.
Én próbáltam megfejteni, hogy a gondolkodó színész, vagy az intellektuálisabb színész, azt jelenti?
Igen, nyilván erre gondol. De hát miért a női színésznek, a nők nem gondolkoznak?
Akkor talán aki a gondolataiért meg is harcol a színpadon, akár a rendezővel?
Jó,
talán
lehet,
hogy ez,
jó.
Mert az már olyan férfiasabb azért.
Na, lehetséges. Bár ez nem igaz, mert a nők ugyanúgy küzdenek az igazukért, szóval...
Na, de ezt például szokták szeretni a rendezők? A színésznő
nem.
gondolkozik, és megpróbál megharcolni az igazán?
Amikor a férfiak harcolnak az igazukra, azt se szeretik, csak hamarabb elfogadják, mert ez most már így van sok éve, és szerintem ez most már így is marad.
Szokott azért küzdeni a rendezőkkel?
Én igen. Az utóbbi években már kevésbé. Tehát fiatal koromban még ilyen nagy küzdőgép voltam, de most már... Már nem annyira.
Mert hogy azért a legnagyobb rendezőkkel dolgozott együtt, Asher Tamástól
kezdve. Igen, ez nagyon élvezetes egyébként, élvezetes. Tehát úgy dolgozni, hogy az ember passzívan áll, és akkor igen, akkor jó, akkor oda megyek, jó, akkor annak semmi értelme nincs. Tehát én úgy aktivizálom magam, hogy, tehát én akkor érzem magam fontosnak, és akkor érzem fontosnak azt, hogy én ezt a pályát végzem, vagy csinálom, és fellépek, és keresek egy szerepet. Már hogy úgy értem, hogy a szerepnek a belsejét keresem, hogyha nagyon intenzíven ezerrel lángolok, és égek. És akkor az ember, amikor ilyen állapotban van, akkor igen, hát akkor vannak konfliktusok. De azért az évek során szerintem így csillapodok. Tehát, hogy nem vagyok annyira harcos, vagy talán így mondom, nem vagyok annyira harcos.
A beszélgetés első felében említettük már édesapját, Básti Lajos, de hát azért említsük meg édesanyját is, Zolnai Zsuzsát, aki hasonlóan nagy színész volt, csak talán nem tudta kifutni azt a pályát, mint amit az édesapja, de egy ilyen családban, egy ilyen közegben az eleve elrendelés volt, hogy a színészi pálya jön. Egyáltalán olyan öltözői gyerekként nőtt föl, tehát aki a színházban, az öltözőben írja a fizikaházi feladatot? Nem?
Nem. Először soha nem írtam a fizikaházi feladatot. Az igazság az, hogy én előadásokra, amikor a mamám játszott, akkor többször bemehettem, de nem állandóan, de hozzá sokszor bementem. Apámhoz nem mehettem be, és próbákra meg egyáltalán nem mehettem. Tehát én egyáltalán...
De akkor még nagyon kicsi volt? Vagy az édesapja nem is akarta?
Nem, az apám nem is engedte, nem. De hát neki olyan mamut szerepei voltak, ami úgy értem mamut, hogy óriási szerepei, óriási feszültségek voltak egy ilyen szerep kapcsán. Ott nem lehet egy gyerek, hogy ottan jaj, apu, mi ez? Vagy hagyj nyúljak hozzá? Tehát ezt a szó nem lehet.
És ez otthon is megvolt, ez a feszültség? Egy érzékelhető volt otthon?
Igen.
Nyilván otthon tanulta ezeket, a Lír királyt, tehát ezeket
igen,
otthon készült.
Igen, sokat végszavaztam neki egyébként. Ilyen szempontból nagyon-nagyon szerencsés voltam, hogy nagyon korán megismerkedtem csodálatos művekkel. De valóban az otthoni légkörre az volt jellemző, hogy hát csöndben kellett lenni. Tehát például rádió sem mehetett sohat. Nem volt lemezjátszónk például, csak van, is tudom, 14 éves koromban kaptam lemezjátszót, mikor már nagyon-nagyon könyörögtem, és akkor kaptam először lemezt is.
És akkor az fülhallgatóval kellett hallgatni?
Nem, akkor nem volt olyan. Csak akkor, amikor nem volt otthon, akkor lehet.
Ja, akkor.
De, tehát még rádiót se lehetett bekapcsolni, amikor az apám otthon volt. De komolyan, tehát akkoriban ezt az ember, egy gyerek, ezt nem nagyon tudja megérteni. És nagyon fájt, és nem éreztem ettől jól magam. De mikor már felnőtt fejjel visszatekintek arra, hogy egy-egy ilyen szerepet, milyen felelősség, és micsoda izgalom, és mennyire nehéz eljátszani, akkor természetesen.
Hát ráadásul, ha jól emlékszem, egyszerre játszott 6-7 ilyen szerepet.
Én nem tudom, hogy csináltam. Tényleg komolyan, tehát fantasztikus. Fantasztikus képességű ember volt. Úgyhogy én most így már felnőtt fejjel, sőt, már nem is felnőtt, már jóval korábban már megértettem, hogy ez teljesen természetes.
Amikor megváltoztatta a nevét és úgy felvételizett a főiskolára, az vajon fájhatott neki?
Biztos, hogy fájt. Biztos, hogy fáj, de nem érdekelt, mert én akkor éppen azt akartam, hogy kitörjek ebből a...
Ti mire változtatta egyébként?
Bólyás, nagymamám nevére. Nagymamám volt Bólyás Mária.
De ez meddig szerepelt ezen a néven?
Ez nagyon gyorsan ennek vége lett, mert tehát az érettségim még így volt, ilyen névem, de aztán a főiskolán, amikor megtudtam, hogy beteg, az első, már elsős voltam, első fél évben derült ki, hogy nagyon súlyos beteg. Súlyosan beteg, és akkor azonnal visszaváltoztattam. Ő nem tudhatta meg, de én tudtam, hogy meg fog halni, de előle ezt titkolni kellett, és viszont nem tudtam mást adni, és más gesztust felé, mint hogy legalább akkor, amíg él, addig visszaváltoztatom a nevemet. És azt láttam, hogy annak nagyon örül.
Ugye úgy alakult, hogy édesapja nem is látta színpadon.
Nem, mert mondom, tehát amikor engem felvettek azon az őszön, akkor már nagyon rosszul volt, és akkor került kórházba. Télen, amikor a vizsgám, első vizsgám volt, fél éves vizsgám, akkor műtötték őt. És amikor az évvégi vizsgám volt, amire gondolom, egyébként az még nem nyilvános elsőben, igen, de őt biztos beengedték volna, ha meg akarja nézni. Akkor volt a temetése. Tehát az egész első évemet ezt végig betegeskedte, és én pedig végig izgultam, és végig hazudoztuk az anyámmal. Tehát azt senkinek nem kívánom, az borzalmas volt ez az év. Borzalmas volt.
Ugye a főiskola után rögvest a Kaposvári Színház jött, pedig, ha jól tudom, akkor hívták a Nemzetibe is, szerződés ajánlatot kapott a Madách Színházba, és mégis egy vidéki színházat, a Kaposvárit választotta. Igaz, tegyük hozzá, hogy a Kaposvári Színház akkor már az ország talán legizgalmasabb színháza volt. Az mégis azért egy nagy döntés, nem? Hogy a Nemzeti és a Madách helyett Kaposvár.
Nekem nem volt, nekem teljesen evidens volt. Tehát én pontosan azt láttam, hogy a Nemzeti Színházban én nem tudnék megmaradni, mert hogy az én személyiségemtől és az én gondolkozásomról, a színházról való gondolkozásomtól borzasztó távol volt ez a fajta távolságtartó, és a távolságtartó.
Ez ugye 1980, akkor igen, azért igen. Már egy kicsit talán a Nemzeti Színházban is új szele emberek fújtak, nem? Vagy még annyira nem?
De akkoriban jött a Székely és a Zsámbéki, és hoztak Szolnokról és Kaposváról színészeket. De pontosan ennek a feszültségét nem bírtam, hogy azt gondolták az ottani régi nagy színészek, a nemzeti is régi nagy színészek, hogy én igazából továbbra is nekik drukkolok, és beállok abba a táborba, ahol tulajdonképpen ellenséges táborként kezelték azt a csodálatos csapatot, és azt a fajta csodálatos gondolkozást, amit Szolnokról és Kaposváról hozott ez a két vezető, és velük az a sok-sok csodálatos színész. Tehát nekem nagyon tetszett ez a fajta színházi gondolkozás, amit ők hoztak Pestre. És akkor azt gondoltam, hogy ez nem létezik, hogy én ezt nem tudok ott maradni. Mert én a másik táborhoz tartozom szívesebben.
Kaposvár, ahol ugye négy évet voltam.
Engem leginkább az a fajta közvetlenség vonzott, hogy hogyan tudnak ők mindig a legfontosabb témákról aktuálisan szólni, hogy hogyan tudnak találni darabokat, amikkel a legfontosabb és a legégetőbb problémákra és jelenségekre reflektálnak. És közben volt ott egy olyan csapat, ahol ugye a csoportos szereplők
csopik,
így van, akik példamutatóan dolgoztak, és azóta sem látni tulajdonképpen olyan összeforrott, egységes csapatot. Mm-hmm.
Kivételes tehetségű emberek sajátos közössége volt?
Ez így van.
Plusz a csillagok szerencsés együttállása?
Plusz ez, és mondom, tehát az, hogy például az a fajta gondolkozás, hogy a színpad hátulján, ha nincs szöveged, akkor is lejátszod, és végig éled egy ember életét. És ezek a csoportos szereplők tudták ezt, hogy olyan szerelmesei voltak ennek a szakmának és a színháznak, hogy pontosan a nem létező szerepeket is szereppé tették. És ettől volt egy olyan ereje annak, hogy nem az egyetlen egy sarokból sem jött az a színpadot nézve, hogy ó, az ott nem figyel, ó, ez csak egy tömegjelenet. Nem, ott mindenki mindig ezerrel ott volt és csinálta a dolgát, és kimeríthetetlen fantáziával alkottak embereket és sorsokat és alakokat.
A Kaposvári Színház folytatása az tulajdonképpen a Kaposvári Színház szellemiségének a folytatódása volt, igen, ugye 4 év után a Katona József Színházban, igen, itt Budapesten. Emlékszik, hogy hogyan történt az odaszerződése, hogy a hívták, vagy keresett már budapesti vagy pesti lehetőséget? Hogy történt ez?
Nagyon szerencsém volt ebben is, mert ez így pont összeért, hogy én már nagyon haza akartam jönni Pestre a gyerekem miatt. Muszáj volt feljönnöm, mert nem lehetett ilyen távgyerek kapcsolat. Hát Pesten volt az anyámnál a gyerekem, és mert én egyáltalán nem értem.
Tehát akkor voltak egész egyszerűen családi praktikus okok egyfelől.
Részben, igen, tehát szakmailag én biztos nem jöttem volna el, mert nagyon jó dolgom volt, tényleg egyik jobb szerepet kaptam a másik után, de azt már nem bírtam, hogy egyfolytában ingázom, és ingáznom kell az, hogy lássam a gyerekemet, tehát már éppen azt gondoltam, hogy most mi lesz velem, és akkor a Zsámbéki, pont egyébként Gödöllőn játszottunk a filmcsillagot, azt hiszem, amit az Ács Jancsi rendezett, és akkor megkeresett, hogy szünetben, hogy esetleg tudnék-e vele találkozni, és hát akkor megdobant a szívem, mert abban reménykedtem, hogy esetleg valami szerepre hív, de aztán kiderült, amikor találkoztunk, hogy nem is csak szerepre hív, hanem szerződést ajánlott. És hát akkor nagyon boldogan jöttem.
És aztán 20 év következett a Katona József Színházban. Hát igen. Ezt mondhatjuk azt, hogy
az életem nagy része, igen.
Igen, és hát a szakmai sikereknek is a nagy része.
Igen.
Ez a 20 év. Nagyon meghatározó, legendás szerepek és előadások voltak, meg annyi főszerep, plusz rengeteg külföldi vendégszereplés és vendégjáték. Óhatatlanul azért ebbe bele lehet fáradni.
Óhatatlanul, igen. Körülbelül három hónapot töltöttem külföldön állandóan, éveken keresztül, nem egy húzamba, de hogyha összeszámoltuk, tehát tényleg 56 városban léptünk föl, és lényegében a bőröndöm az ki se volt csomagolva, tehát ott volt a bőröndöm, jó, hát mostam be, most egy pár szor kimostam a dolgaimat, de most hülyeskedek csak. Tehát úgy pikpak már tudtam, hogy mit kell pakolni, és mennyi napra, és hogyan. És bőrönből éltem, tehát hogy annyira nehéz volt, hogy tehát tulajdonképpen a gyerekemmel ezért volt szakadatlan lelkiismeret furdalása, mert jó, most nem Kaposváron voltam, hanem Pesten voltam, azért így is többet találkoztam vele, míg a Kaposváron voltam, de hogy keveset tudtam vele lenni igazából, mert tényleg rengeteget utaztunk, de ez csak a nyafogás része, amit most mondok, mert közben viszont az élet ennek valóban ez a szakasza volt a legszebb része. Nem csak azért, mert fiatal voltam, mert persze az is számít. Hát igen, hát ez így van. Hanem azért, mert olyan élmény dömping volt, és olyan áradás ért engem ezáltal, hogy ennyi helyen, ennyi fajta nézőnek, ennyi fajta csodálatos darabot, ennyi szerepben élhettem át. Tehát igazán kivételezett szerencsés helyzetben voltam.
Érdekes, hogy a Katonabeli utolsó szerepe szintén egy Ibsen főszerep volt, a Hedda Gabler, amit, ha jól tudom, akkor már korábban is szeretett volna, talán nagyon szeretett, mondhatjuk azt, hogy nagyon szeretett volna eljátszani.
10 évvel korábban, igen.
Ezt a megvalósult Hedda Gablert mégis amolyan kudarcként szokta említeni. Mi volt a baj ezzel a Hedda Gablerrel?
Hát ez,
hogy
öreg voltam már. Szerintem tehát elkéstünk ezzel. És
40 olyan, éves volt akkor. 40 éves volt.
Hát én ezekre nem emlékszem, biztos.
Amikor a Hedda Gabler
mellett. Ja, igen, akkor lehetett, hiszen akkor szültem a gyerekek.
És akkor Hedda Gabler inkább 30-as színésznök.
28 éves, igen. De ettől, hogy ennyire idős voltam, igazából egy ilyen korosztályi feszültség jött létre, mert a Fekete Tibi játszotta, jó, Ernő most az ő.
Igen.
Ő játszotta, és igazából ez nem stimmelt, hogy én vele vagyok szerelembe, hiszen sokkal idősebb voltam. És akkor ettől már az egészet olyan nagyon távol éreztem magamtól, és volt férjemmel, és nagyon rosszul dolgoztunk.
Ilyen Gotthard Péter rendezte ezt.
Katasztrofálisan rosszul dolgoztunk. Nem volt jó a hangulat a próbákon, sőt, ez egy enyhe kifejezés, tehát na mindegy. Tehát az egész úgy rossz volt.
És közrejátszott, vagy belejátszott ez a Hedda Gabler is, vagy amit ugye kudarcként élt meg ez a Hedda Gabler is a távozásában, mert hát azért az ember nem jön csak úgy el a Katona József Színházból, ahova a színészek legtöbbje párás szemmel vágyakozik.
Egyébként nagyon érdekes az, amit mond, mert hogy már nagyon sokan eljöttek akkor, amikor én eljöttem. Rengetegen eljöttek, igen.
De abból a kaposvári magból, akik fölkerültek
a
akkor,
magból,
vagy
majd
a szolnoki, igen.
Igen, nagyon sokan. Már tulajdonképpen csak 4-5 ember maradt ott abból az eredeti magból, amikor én eljöttem. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy én jöttem el utoljára. Nem igaz, mert közben a Szirtes Ági ott maradt meg, a Bodnár Erika. Igazából, megmondom, több oka is volt, mert tehát ez, az is ilyen szerencsétlenül jött ki, hogy én akkor a Vasziljev hívott engem, illetve a Törőcsik Mari, hogy csináljuk meg a Vasziljevvel a Lír királyt, a nemzetében, csupa nő. És akkor igazából ez volt az én vágyam, hogy én dolgozhassak a Marival, és a Vasziljevvel nem dolgoztam még addig, és nagyon kíváncsi voltam. És eleve nagyon érdekelt ez, hogy lehet Lír királyt csak nők játszani.
Hát dacolva az, ugye, hogyha Shakespeare ugye megírta a Lír királyt, de elfelejtette megírni a Lír királynét, hogy akkor legyenek a nőknek is legyenek fajsúlyos Shakespeare szerepek.
Meg eleve igen, csak férfiak játszottak a női szerepeket is. Tehát több okból is nagyon érdekelt, meg plusz a Vasziljevvel is szerettem volna dolgozni. Na, de a lényeg az, hogy annyi embert hívott végül is a Katonából, annyi embert kellett volna egyeztetni, hogy azt mondta a Zsámbik, hogy hát válaszút elé állított minket, hogy akkor lehet menni, vagy lehet maradni. És akkor én azt választottam, hogy akkor megyek. Egyébként is én nem tudtam már ezt a rengeteg utazást. Nagyon elfáradtam. És akkor volt ez a problémás, ugye, Hedda Gabler, és akkor volt a Vasziljev, tehát így több.
Jó, tehát
több.
Nem lett Lír király, lett viszont Nemzeti Színház. Igen. Azt mondta...
Igen, a Vasziljev azt mondta, hogy a harmadik, 2 hónap alatt a harmadik igazgatót nevezték ki a Nemzet élére, hogy akkor ő inkább ide nem jön.
Ez egyébként, ugye ön is megélt 3 vagy 4 igazgatót a Nemzeti Színházban, igen, az alatt a 10-12 év alatt, amit ott volt. Ez azért óhatatlanul okoz valami bizonytalanságot. Hát nyilván, hogy más színházi stílus, más színházi elképzelés, ezek azért mindig törések voltak, vagy nehézséget jelentettek? Hadd tegyem még hozzá, amíg gondolkozik, hogy ugye azt írta valahol, hogy Kaposvár volt a kezdés, a pályakezdés, a Katona a nagy sikerek, a sikerszéria, a Nemzeti pedig az ön számára az éljük túl valahogy. Tényleg így volt? Mert azért ez 10-12 év.
De legalább úgy voltam bele, hogy a gyerekeimmel együtt lehettem legalább egyszer, kipróbáltam.
Voltak nagyon emlékezetes szerepei. Hát, hogyha most én vissza... Voltak nagyon emlékezetes szerepei, ebbe az éjük túl valahogy. Hát ott volt a macskalápon, aztán az Ármány és szerelem Lady Milfordja. Nekem a vadász jelenetek Alsóbajországban nagyon meghatározó volt.
Persze, én azt nagyon.
És aztán a Sirály, amiből ugye volt 18 előadás, mert az már az utolsó fél évben ment. De hát a Sirály Arkadinája is azért nagyon, nagyon meghatározó.
De én a Hermelint is nagyon élveztem, mert azt például a Hermelint játszottam Kaposváron, és most meg már a Toncsit játszottam, tehát az is egy nagyon érdekes színészi feladat volt. De a Mesél a Bécsi erdőt is szerettem, szóval azért voltak ott jó előadások, csak kevesebb, mint amennyit szerettem volna. Tehát nagyon
keveset játszott?
Is lehetett volna. Igazából arra gondoltam, hogy nagyon jó, hogy kevesebb előadásom van, és többet tudok lenni a két pici gyerekemmel. Tehát ilyen szempontból nem érzem, hogy hiába való volt, hogy ott vagyok.
Folytatva még ezt a sort a jelzőkkel ellátott színházakat, ugye a Nemzeti az éjük túl valahogy, a Centrál Színházról pedig azt mondta, hogy hát az a boldogság. Milyen a boldog színész, vagy mitől boldog egy színész? Most itt a Centrál Színházban. Milyen a boldog Básti Júli színészként?
Sokat nevet, és örül a szerepeknek, és jó szerepeket kap ez a boldog Básti Júli. Ilyen egyszerű. Tehát, hogy úgy érzem, hogy jó szerepeket kapok, fontos szerepeket, és fontos a lényem. Tehát, hogy fontos, hogy ott vagyok, és számít, hogy én ebben a színházban vagyok. És számítanak rám.
Azért a Centrál Színház, mondjuk itt a személyes boldogság mellett, azért tegyük hozzá, hogy valóban az elmúlt évek egyik sikertörténete. Sikerült egy társulatot építeni, egy színházat felépíteni.
Így van.
És éppen az jutott az eszembe, amikor a kísértetekre próbáltam jegyet szerezni, és mondjuk hetekre előre nem lehet jegyet kapni a kísértetekre, hogy mondjuk... De nem csak arra, hát teltházzal megy minden. Igen. De azért hozom szóba a kísérteteket, mert azt mondjuk 8-10 évvel ezelőtt a Centrál Színházban nem lehetett volna bemutatni szerintem.
Így van. És ezért is vagyok boldog, mert igazából szerintem ennél csodálatosabb feladat, mint hogy egy színházat felépíteni úgy, hogy egyre szélesebb nézőtábora legyen, és egyre szélesebb rétegek jöjjenek, és mindenféle ízlést kiszolgáljon. Egy színház szerintem ennél nagyobb feladat és jobb feladat nincsen, mint hogy egy ilyet tulajdonképpen.
De ráadásul akkor úgy tűnik, hogy a Centrál Színház egyértelműen alakítja és formálja a nézők igényszintjét, érdeklődését
is. Egyébként Kaposvári Színház is annak idején, amikor elkezdték, ott is azért zömmel operettek voltak, és nagyon szépen lassan kezdték beépíteni a komoly.
Hát még azért az operettet is egy kicsit másképp játszottak, mivel az Asher-féle állami áruház, igen, az másfajta.
Igen, de ez csak később volt, igen. Az csak később volt, de a lényeg az, hogy tehát nagyon-nagyon szépen, finoman, lassan lehet megtanítani a nézőket, hogy tulajdonképpen átalakítani egy kicsit az ízlésüket, az igényüket, hogy milyen előadásokat kell nézni. Soha nem lesz úgymond, nem szeretem ezt a szót, de mindegy, tehát művészszínház, ahol kizárólag elvontabb és komolyabb darabok vannak, hanem mindig is vegyíteni kell szerintem, és ezzel abszolút egyetértek a Tamással, a Puskással, és azért örülök, és szívesen segítek neki, mert ez egyezik az én elgondolásommal, az, hogy milyen legyen egy jó színház.
Sokat beszéltünk színészetről, meg talán színészmesterségről, és ha jól tudom, akkor a legkisebb fia már díjakat nyert, diákszínjátszó. Egyet? Hát egyet nyert, igen. Akkor diákszínjátszó fesztiválon, és úgy, igen, tudom, hogy a színművészetire készül.
Igen.
Mit mond neki?
Semmit.
De nem beszéli le?
Dehogy is. Nem. Senkit nem beszélek le semmiről. Tehát ezt én megtanultam, hogy nekem annyira rossz volt, hogy még plusz ezzel a teherrel meg kell küzdenem, hogy igazából tiltva vagyok egy olyan dologtól, amit imádnék csinálni, és az egyetlen értelme az életemnek, és semmi, sehogyan máshogy nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz velem, és hogyan éljek, csak így, hogy színész lehessek, és erről tiltanak, hát az rémes, tehát ez Isten őriz. Tehát ugyanezt a hibát én nem követhetem el, amikor én már megtapasztaltam ennek a sanyarúságát. Szóval nem beszélem le. és az pedig, hogy ő hogyan gondolkozik a színházról, arról meg csak azt tudom mondani, hogy ahogy látja, hogy mi működünk, lehet, hogy azért lett kedve, meg lehet, hogy még azért, mert genetikailag is örökölte ezt a fajta vágyat, hogy színészként élje ki magából a feszültséget. Szóval ennek sok oka lehet, ezt nem kutatom, és elfogadom, hogy ő azt akarja csinálni.
Mert hogy ez egy jó szakma.
Szerintem ez a legjobb szakma. Na jó, van még egy-két nagyon fontos dolog, például az orvosok, meg a tanárok, de ez ott van az első ötben, az biztos.
Az elmúlt órában Básti Júli színművész volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.